Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Az emberi élettartam megnőtt, ezt láthattuk az előző előadásokból, és most néhány vonatkozását szeretném én itt felsorolni, és vázolni azokat a modern új módszereket, ami végülis az emberi élettartam meghosszabbításához vezetett, illetve néhány olyan szempontot, ami elsősorban az orvosnak a szempontja. Itt mutatnám az emberi élet szakaszainak WHO beosztását, ami az elmúlt években került kidolgozásra, és rögtön felhívnám arra a figyelmet, hogy 60 év fölött nem öreg az ember, hanem az idősödés fázisába kerül egész 75 éves korig. Tehát itt már lehet látni, hogy a valódi kor melletti biológiai állapot az sokkal jobbnak tűnik. És itt láthatjuk az előrejelzést, hogy hogy néz ki a korfa Magyarországon. 2023-ban láthatjuk, hogy fölfelé tolódnak el elsősorban a 45 év köröttiek, illetve a 70 évesek száma nő meg jelentősen, mind a férfiak, mind a nők vonatkozásában. Hogy változott a várható élettartam? Itt láthatjuk az elmúlt időszaknak az eredményeit. Látjuk, hogy kezdjük behozni a lemaradásunkat, de azt is láthatjuk, hogy 90 körül, 92-93 körül egy olyan nadírja volt a férfiak várható élettartamának, ami az egész világon is talán világelsőnek volt tekinthető, ezt szépen lassan kezdjük behozni. A nők vonatkozásában talán kisebb a különbség, ebben is egy javulás mutatható. Azt is láthatjuk, hogy azért a gazdasági élet és általában a szociális helyzet rendkívül meghatározza a várható élettartamot. Láthatjuk, hogy Budapest egyes területei toronymagasan vezetnek, míg az elmaradott régiókban még a várható élettartam elég alacsony. Melyek az időskort jellemző betegségtípusok? Sokat hallottunk már az előző előadásokban, azonban én egy kicsit részletesebben szeretném bemutatni, hogy mi az, ami elsősorban befolyásolja az élettartamot, és milyen megoldások vannak, milyen várható megoldások, és milyen problémák állnak fel. A keringési szív- és rendszeri betegségeket láttuk, magas vérnyomás, infarktus, agyi keringési zavarok, és a másik nagy, ugye legalább 35%-a a haláloknak az a daganatos betegségek, nőknél vezet az emlő, férfiaknál a tüdő, illetve a prosztata. Ezt láttuk, ezt az ábrát az előzőekben, tehát több mint 60%-ban magas vérnyomás a keringési betegségeknek az egyik alapvető típusa, és azt is láthatjuk, hogy az isémia szívbetegség is milyen jelentős százalékot foglal el ebben. Ez egy rendkívül fontos ábra, és azt hiszem az összes tevékenységünknek, és a további, hogy mondjam, a lelkesedésünknek is az alapja Józan Péter professzor úr áblája, amely mutatja azt, hogy 1993 óta felére csökkent az infarktusban meghalt betegeknek az aránya Magyarországon. Ez egy rendkívüli eredmény. Személyes közlés a részéről, hogy a világon nem volt ilyen arány még, ahol ilyen gyorsan csökkent volna valamilyen akut halált okozó betegségnek az előfordulása, illetve maga a haláltípus, és ennek tulajdonképpen három okát láthatjuk. Az egyik az akut koronária beavatkozások centrumának a megalapítása, ugye Magyarországon 22 ilyen centrum van, és olyan korszerűek vagyunk ebben, hogy a határon is átnyúlik, szinte azt lehet mondani, hogy a magyarság egész területét átöleli ez a rendszer. A másik a koleszterincsökkentők. A statinok olyan borzalmas jó hatással vannak, hogy jelentősen hozzájárultak az akut infarktus halál csökkenéshez, és a harmadik az valóban az egészségtudatosság, majd látunk egy ábrát, hogy az emberek azért a diétás vonatkozásban, táplálkozásukban, mozgásukban már azért elfogadják azokat az ajánlásokat, amelyeket az orvosok adnak. Az agyi vérellátások zavarának a következményeit láthattuk, itt is döntően az agyon kívüli nagyobb ereknek az érelmeszesedése az, amely a sztrókot okozza, és a kardiovaszkuláris betegség terápiának egy óriási fejlődését láthatjuk az elmúlt 20-30 évben. A szívtranszplantációt tudjuk Magyarországon az első 1992-ben, az endovaszkulális beavatkozások, amikor az éren belüli technikákkal tudunk már kitágítani ereket, vagy esetleg a beszűkülést, vagy elzáródást megakadályozni. A pacemaker azt hiszem a 20. század legzseniálisabb eszköze, amelyik 10-15 évvel meghosszabbítja adott esetben az életet, és itt az őssejtterápia, génterápia, és egész társadalmi szinten a rizikótényezők sikeres befolyásolása. Csak néhány ábrával szeretném mutatni, hogy milyen sikeresek ezek a beavatkozások. Itt láthatunk egy koszorúér stentbe helyezést, amikor arról van szó, hogy a katéterrel fölvitt stentet egy ballonnal végül is rászorítjuk az érfalra, és ezáltal megakadályozzuk, hogy a szűkület tovább szűküljön, illetve hogy esetleg trombotikus folyamat elzárja az eret. Szabó Zoltán professzor volt, aki az első magyar szívtranszplantációt 1992-ben végrehajtotta. Magyarországon ez a program ismét fellendült, számtalan élő acceptor van jelenleg is köztünk, és a mesterséges szív az elmúlt 10 évben került kidolgozásra, és nagy reményeket fűznek a mesterséges szív esetleges alkalmazására. És itt a legújabb, ami megint az éren belüli manipuláció, amelyek az időseknek, a műtétre alkalmatlanoknak egy nagyszerű megoldása. Az aorta szűkület az egy rendkívül súlyos állapot, és különösen az időseket érinti. És itt is egy katéterrel az aortán belül gyakorlatilag egy ballonnal elhelyezik utána azt az új aorta billentyűt, amely a működést biztosítja hosszú távon. És természetesen az őssejt transzplantáció, ami reményt kelt arra, hogy bizonyos szöveteket, így a szívizom szövetet is újraélesztve visszaadjuk a szív valódi erejét. A daganatos betegségek terápiájában a korai diagnosztika rendkívüli módon fejlődött, korszerű kemoterápiáról, sugárterápiáról nem is beszélve. A csontvelő transzplantáció hematológiai betegségek egyes típusában végleges gyógyulást hozott, de ugyanúgy bizonyos szolid tumorok vonatkozásában is. Az időskört jellemző más betegségtípusok elsősorban a mozgásszervi reumatológiai betegségek, csontizületi kopások, gyulladásos reumás betegségek és a csontritkulás. Mindannyian tudjuk, hogy az időskor egyik legrettegettebb betegsége végül is a csonttörés. És a csonttörés az, amely az életet is veszélyezteti, hiszen immobilissá teszi ezt a beteget, tromboemboliákra teszi hajlamossá. Ma ezeket a megoldásokat azt hiszem mindannyian ismerjük, és azt hiszem, hogy mindenki számára ez egy nagyon-nagyon biztató dolog, hiszen ezek a műcsípők vagy műtérdek, ezek véglegesen, szinte azt lehet mondani, hiszen 15-20 évig egy 70 év fölötti embernél biztosítják ezeknek az izületeknek a mozgását, és nem csak egy ábránd vagy egy álom lesz a fiatalkorú mozgékonyság. Más típusú betegségek, az anyagcserebetegségekről szó volt, cukorbetegség, kóros elhízás, láthattuk a magyarországi várható adatokat, és sajnos az idegrendszeri megbetegedések, amelyek az időskort jelentősen érintik, a mentális hanyatlás, a demencia, az Alzheimer-kor, de a Parkinson-kor, vagy akár a multi-infarkt demenciák, tehát a nem Alzheimer típusú demenciák is jelentősen érintik az idősebb korosztályt. Az elhízás gyakoriságában sajnos nagyon jól állunk, idézőjelben. Azt láthatjuk, hogy a harmadik helyen vagyunk a világban, az USA vezet, Mexikó a második, és sajnos Magyarország a harmadik helyen helyezkedik el a kövérség vonatkozásában. Ez egy számtalan problémát vet föl, ez nem csak genetikai probléma, hanem természetesen táplálkozás és szokás, mozgás, kulturáltság kérdése is, hogy milyen mértékben tud valaki lefogyni. A demencia korunknak egyik nagyon nagy problémája, tudjuk nagyon jól, hogy itt konkrét morfológiai elváltozások történnek az agyban, és azt kell mondani, hogy a szellemi hanyatlás mérséklésének bevezetése vagy alkalmazása egy rendkívül fontos eszköz, és egy eredményes eszköz is, ami a lifelong learninget, pozitív életszóló kialakítását az idősek számára. Az időskori depresszió és szorongás felismerése és valódi kezelése ma már rendelkezésre állnak azok a gyógyszerek, amelyek ezt jelentősen csökkentik. Nagyon fontos a társas kapcsolatok kialakítása, az egyedülmaradó idős ember depressziósá válik és beteggé válik. Gyógyszeres prevencióra is van lehetőség, ebben is fejlődés válható. És változatlan a rendszeres testmozgás, a fizikai állapotnak a fenntartása, az elősegít abba, elősegíti azt, hogy a mentális zavarok későn vagy egyáltalán ne jelentkezzenek. Ezre szeretném fölhívni a figyelmet, az egész világon nagy jelentősége van. A mentális zavarok megelőzésében az internet használatnak rendkívül fontos a szerepe, és itt büszkén lehet mondani, hogy az európai átlaghoz képest a fiatalok igenis jelentősen alkalmazzák Magyarországon az internetet, de azt is láthatjuk, hogy az 55 év fölötti populációban is növekszik az internet használóknak a száma, és bizony ez biztató a demencia kikerülésére. Preventív orvostudomány. Miket találhatunk most? A fertőző betegségek elleni védőoltás egy nagy reményt jelent az ezek elleni védekezésben, és az elmúlt 10-20 évben megint egy teljesen új érát figyelhetünk meg. A korai szűrővizsgálatok, célzott szűrővizsgálatok és nagyon fejlett képalkotó módszerekkel, illetve endoszkópos módszerekkel történő szűrővizsgálatok rendkívüli fontossággal bírnak. Itt különösen fölhívnám a figyelmet a kolonoszkópiára. A vastagbél diagnosztika legfontosabb eszköze és releváns eszköze, semmilyen más nem helyettesíti, és valójában az 50 fölötti populációnak egy nagyon-nagyon fontos betegség megelőző diagnosztikus eszköze. Mindenkinek kötelező 50 év fölött a kolonoszkópia. A gyógyszeres prevenció természetesen széles kárája áll rendelkezésünkre. Egy példát mondanék, a statinok, amelyek a koleszterin, korszerű koleszterin csökkentők között mellett megjelent egy olyan monoklonális antitest család, amelyik jelentősen csökkenti a koleszterint, akár 60-70%-kal. A nagy előnye az, hogy míg a statinokat csak 20-30%-ban használják a betegek egy évvel múltával, ez OEP adat, addig természetesen parenterálisan megkapva egy antitestet egy hónapig jelentős koleszterin csökkentés érhető el. Sajnos még finanszírozási gondok vannak, ezek az antitestek jelenleg havonta 200.000 forintba kerülnek. A tudatos életmód nagyon jelentős, láthatjuk a mozgást, az informatika használatát, vagy akár a társas életnek a jelentőségét, és nézzük meg, hogy a mai fiatalság, akár a férfiakról vagy a nőkről van szó, sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít a tudatos életmódnak, mint az idős korosztály. És itt visszatérnék egy kicsit arra, amit Csiba professzor úr mondott, illetve Lapis professzor úrnak az állandó, hát hogy úgy mondjam, követelődzése, hogy az egészségtant bevezessük, rendkívül fontos volna a gyermekkorban. Ilyen 6-8 éves kortól kezdve az egészségtudatos nevelés, és nagyon-nagyon lényeges a mozgás mellett az, hogy ezt iskolai szinten, szervezetten kapják meg a gyerekek. Melyek a kihívások az orvosok részéről? Az orvosok száma, ha növekszik, akkor a bérek csökkennek, mert kompetíció van. Ha csökken az orvosok száma, akkor a betegre fordított idő nem elegendő az empátiára, az empatikus pszichés vezetésre. Itt egy nagyon fontos dolgot mondanék, hiszen mindenütt gond, hogy az idősek idézőjelben mire használhatók. Láthattuk a közgazdasági adatokat, hogy valójában az egészségügyi ráfordítások jó része az idősekre folyik. Az idős tapasztalt munkaképes orvosok feladata nem az, hogy rendeljenek, nem az, hogy 80 évesen házi orvos legyen, hanem a tanácsadási funkció. Az orvoslás egy tapasztalati tudomány is, ahol rendkívül sokat tudhat egy idős orvos, nagyon sokat látott, találkozott sok olyan esettel, amiről a fiatalnak még fogalma sincsen. Ezt a 2-3 diát most szó szerint felolvasnám, mert rendkívül fontos az orvosi tevékenység szempontjából. A pénzügyi nyomás veszélyezteti az orvosi autonómiát, a független döntési lehetőséget, a társadalmi rangot és a személyes elégedettséget. A csökkenő büdzsé, a fiskális problémák, az orvosi gondolkodás és a beteg problémájának a megoldása helyett, ez minden nap így történik, pénzügyi megfontolásokkal terhelik az orvost. Az orvosok a legjobban a beteggel való időtöltést és törődést preferálják, ehelyett üzleti tranzakcióval és adminisztrációval kell tölteni a rendelkezésre álló idő javarészét. Egy tanszékvezető egyetemi klinikai professzor éjjel-nappal a TVK-val foglalkozik, és a ott töltött idővel a betegekre szinte kevés ideje jut. És még egy lényeges dolog, ami érdekes, és ez az újkor, modern kornak már jelensége, A klinikai és praktizáló orvosok közötti különbség elmosódik, a klinikai orvos egyre kevesebbet tud a tudományos tevékenységével törődni az előbb említett egyéb tevékenységek miatt, míg a praktizáló orvos a fejlődés miatt rákényszerül a mélyebb tudományos ismeretek elsajátítására, hiszen olyan modern eszközök, olyan modern gyógyszerek, olyan módszerek állnak rendelkezésre, amit már házi orvosi szinten is ismernie kell, hiszen a betegek vonatkozásában ezt neki el kell döntenie, hogy valóban ezekre az új módszerekre szüksége van-e, vagy nincs a betegnek. Antibiotikum rezisztencia rendkívül nagy probléma. Néhány új antibiotikum van csak a világban az elmúlt 5-10 évben, amelyek a rezisztens baktériumokat elpusztítják. Teicoplanin például, vagy a tigeciklin, ezek óriási, finanszírozni sem lehet. Tigeciklinnek napi 40-50 ezer forint a terápiás finanszírozása, tehát ez egy nagyon nagy gondot jelent. A természeti területek, tehát az őserdők és az ősi területeknek a csökkenésével új betegségek tűnnek fel. Tudjuk nagyon jól, hogy a HIV is a természetből került át az emberre, de ugyanilyenek az ebola vagy a hanta, amik megint teljesen új módszereket, megelőzést vagy esetlegesen terápiás igényt vetnek fel. A 20. században a vakcináció jelenti azt a fegyvert, a 21. is, ami az antibiotikum rezisztens vagy egyéb kórokozók ellen alkalmazható. Természetesen itt már génmódszerek és modern módszerek azok, amelyek jelenthetik a fejlődést. Itt látjuk Plátont és Arisztoteleszt, az az érdekesség, hogy Pláton volt az idealista és a fiatal Arisztoteles a szofista, de azt hiszem mind a kettőre szükségünk van ahhoz, hogy az orvostudomány fejlődjön. Köszönöm szépen!